itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Bardócra kalauzoljuk hallgatóinkat. A település a megye északnyugati sarkában, a keleti Kárpátokban, a Persányi-hegység, a Baróti-hegység és a Dél-Hargita által közrezárt Baróti-medence északi szegletében található. 503 méter tengerszint feletti magasságon fekszik a Kormos-patak völgyében, a patak bal partján az Egres és a Kormos-patakok összefolyásánál. Községközpont, hozzátartozik Erdőfüle, Olasztelek és Székely-Száldobos. A település közelében a legmagasabb pont a Tortoma tető, ami 701 méter magas. Hozzá legközelebb 7 kilométerre fekvő város Barót. Székelyudvarhelytől 50 kilométerre terül el délkeletre, Sepsiszentgyörgytől 54 kilométerre északnyugatra, Brassótól viszont 60 kilométerre északra található. A települést 1332-ben Bandák falua, majd 1333-ban Vilabárdák néven említik először a pápai tizedjegyzékben. Nevének eredete pontosan nem ismert. Egyes teóriák szerint egy hasonló nevű székelyőstől származhat a név, másik szerint a magyarok előtt a vidéken élő bolgár-szláv törzsek nyomán maradhatott fenn. Benkő József a Párducztól eredezteti a falu nevét, ugyanis az ősi székelyek Párducnak nevezték az itt őshonos hiúszt. Hivatalos neve jelenleg a román Brduc megnevezés, melynek jelentése fenyőcske. Magyarul kiejtésben és írásmódban egyaránt a Bardóc és az ékezet nélküli Bardóc formák is használatban vannak. A népi szájhagyományokban előfordul a Nagy Bardóc helynév alak is. A falunak már a 14. század elején is volt temploma, melyet 1760-ban a reformátusok újjáépítettek, majd 1803-ban, 1861-ben és 1891-ben megújítottak. Tornya 1702-ből való. A toronyban található kis és nagy harang 1937-ből származik. A templomban kőből faragott úrasztala van, valószínűleg a 18. század végén készült. A szószék feletti korona és a padok nagy része a régi templomból valók. A lakosság megélhetését, valamint a község gazdaságát az erdőkitermelés, fűrészárugyártás, állattenyésztés és kereskedelem biztosítja. A község területét több mint 8500 hektár erdő borítja. A lomblevelű erdők uralkodó faja a bükk. Az egykor összefüggő övezetet alkotó tölgyerdőnek ma már csak foltjaik maradtak meg. Ennek ellenére erdővidéken itt található a legtöbb erdőterület. A község gazdag természeti értékekben és altalajkincsekben. Jelentős értéket képviselnek a vadállományban gazdag, kiterjedt erdőségek, a hegyi legelők és kaszálók, a halban gazdag alhavasi vízfolyások, a nagyhozamú borvízforrások és hasznosítható ásványkincsek, mint a lignit, vaskő, bentonit, diatomit, féldrágakövek, épületkő, kavics és homok. Bardócon a sport egyet jelent a focival. A labdarúgás alapkövét 1941-ben Sápi Elemér igazgató tanító tette le, amikor Bardócra helyezték tanítónak. Ő hozta a községbe a labdarúgás szeretetét és az első bőrlabdát is, ami valódi ritkaságnak számított. Az iskolában a tanári közösség ma is fontosnak tartja az értékek átadását, a gyermekek nevelését is a tanítás mellett. Nagyon sok az iskolán kívüli tevékenység és szép eredményeket érnek el az itt tanuló diákok, határon innen és túl is. A falu neves emberei közt tartják számon Benkő József református lelkészt, történészt, flórakutatót és nyelvészt, Cserei Ignác honvédezredest, Gáspár Samu református lelkészt, költőt és Lőrinc Zsigmondot, Kovászna volt polgármesterét.
Nem csak külföldre van kivándorlás Bardocról, hanem azok, akik felsőbb egyetemre jutnak be, vagy főiskolára, mondhatnánk azt is, hogy azoknak is a kezét el kell engedjük.
Csak vannak fiatal férfiak, legények, mondjuk, akik belementek már mezőgazdaságba, úgy állattenyésztésbe, tehenekkel, jókkal vagy disznókkal dolgoznak, úgyhogy csak gondolom, hogy maradnak itt a falun, és mindenki nem megy el.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Salamon Kálmánt és népi zenekarát hallgatjuk. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Balázsi Zoltán, bardoci református lelkipásztor vagyok.
Mióta pásztorolja a bardoci református híveket?
20 esztendeje múlt március 17-én, hogy Bardocon vagyok lelkipásztor, azelőtt Nagyajtán és Bölönben voltam 2,5 esztendeig. Onnan hívott haza Bardocra a gyülekezet, tekintettel arra, hogy én erdőfülei születésű vagyok, és a feleségem is az. Bardoc és Füle össze van nőve, tulajdonképpen egy kis falu válassza a két falut, aminek a neve Ésfalu.
Mennyire lehet proféta az ember a saját hazájában? Mennyire kapja meg azt a tiszteletet, amit esetleg megkap egy másik településen?
Az egyik lelkipásztortársam is azt válaszolta, hogy proféták nem akarunk lenni, hanem igen hirdetők szeretnénk lenni, és a mi megszerzett tudásunkkal szeretnénk a helyi gyülekezetünket, szülőföldünket fölemelni arra a szintre, ahol mi vagyunk. Mindent elművelünk annak érdekében, hogy a közösségek előre lépjenek, egy lépést előre is egy lépcsőfokot vennek.
Hány hívet pásztorol a tiszteletes úr?
20 évvel ezelőtt 951 lélekszámmal vettem át a bardoci gyülekezetet, és az esztendőnek az elején 717 reformátusunk volt. Tulajdonképpen nem csak az elhalálozásnak tudható be, és annak, hogy egyre kevesebb gyerek születik, hanem elég sokan külföldre mentek el lakni, dolgozni, és amint tudva lévő, onnan nem nagyon jönnek haza.
Milyen a temetések és a keresztelések aránya?
Mindenképpen többet temetünk, mint amennyit keresztelünk, de mondhatnám azt, hogy Bardoc az elmúlt esztendőben jó aránya volt. Nem mondhatnánk azt, hogy nagy mínusz van belőle, hanem azt is sajnáljuk, hogy nem csak külföldre van kivándorlás Bardocról, hanem azok, akik felsőbb egyetemre jutnak be, vagy főiskolára, mondhatnánk azt is, hogy azoknak is a kezét el kell engedjük, mert eleve munkahelyet nem tudunk biztosítani, nem jönnek vissza, máshol találnak életet, és ez így van rendjén, nem beszélve arról, hogy rengeteg a lány a faluba, és elviszik feleségül, tehát egy-egy esküvőkor örömkönnyek hullnak a szülők szeméből, nekünk meg bánatkönny is, hiszen ilyenkor elbúcsúzhatunk egy-egy gyülekezeti tagot.
Mennyire vallásos ember a bardoci református ember? Ez kimerül itt is a templomlátogatásba, vagy otthon is megélik ezt a vallásosságukat?
Hát azt tudom elmondani, hogy a székelyföldi gyülekezetek tisztelt a kivétel nem olyan nagy templomlátogatók, de hogyha valamilyen rendezvény van, ünnepély van, mondhatnám azt, hogy imahét van, vagy éppenséggel anyák napja, március 15, október 6-a, vagy reformációi találkozó, vagy konfirmációi találkozó, tehát minden egyes alkalommal, amikor kitalálunk úgymond valamit, könyvben mutató az idén is volt, tavaly is volt. Tehát ilyenkor mindig a gyülekezet számottévő része eljön, részt vesz rajta. Az érdekesség ennek az egésznek az, hogy azok, akik nem járnak templomba, tehát nem templomosok úgymond, nem szokták meg, nem úgy nőttek fel, vagy olyan volt a munkahelyük, vagy éppen pedagógus volt a régi világban is, a pedagógusoknak abban az időben más elfoglaltságuk volt, azt kell mondjam, hogy azért vallásosak. Onnan is betudható, hogy a jehovisták házról házra járnak minden vasárnap, barótról, misszióban vannak, és azt mondta az egyik nagyon kedves presbiteremnek a felesége, hogy itt nálunk még a tyúkis református ide jöhetnek, mi mindig szeretettel várjuk, de ne várják el tőlünk, hogy csatlakozzanak. Fogunk önökhöz. Tehát nincsen olyan, hogy elhalásszak, vagy elmenjenek, vagy kiálljanak az egyházközségből. Tehát olyan egészséges keresztény életet élnek. Igaz, hogy volna mit foltozni a keresztény életen, de hát ezt tesszük, bízunk benne, hogy mindig lesznek, akik a templomba fognak járni, mert megtépáz bennünket az élet, nem tudunk éjszaka aludni, nappal nem tudunk örülni, tele van az életünk problémákkal, nehézségekkel, felgyorsult ez a világ. Én azt mondom, hogy templomba senkit erőszakkal hozni nem szabad, és berángatni sem. Mindenki el kell döntse, hogy eljön, tulajdonképpen aki eljön, az a kevés is. Nagyon fontos a mi számunkra, Jézus Krisztus azt mondta, a ketten vagy hármazan élemben egybegyűnnek, ott vagyok én is. Tehát mi egy olyan világban élünk, ahol méricskéljük a dolgokat, mindig hozzá akarjuk igazítani magunkat máshoz, olyanok akarunk lenni, mint mások. Tulajdonképpen ez a vallásban nem így működik. Itt vegyünk részt, legyünk jelen, és az, hogy valaki a templomba jár vagy ül, az még senkit nem vitt be a mennyországba, hanem igazából Jézus mondta azt, hogy sokan vannak, akik azt mondják, Uram, Uram, de nem mindenki jut a mennyek országába. Hisszük, hogy akik ott vannak, azok lélekkel ott vannak, és azoknak, akik nem jöttek el, azoknak elviszik az evangéliumot, az örömüzenetet, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azokat, akik elvesznek.
A fiatalok is részt vesznek az istentiszteleteken, vagy őket kikonfirmálják az egyházból?
Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a nejem, ő az egyházközségnek a nem hivatalos énekvezére kantora, mind az első perctől kezdődően, és rengeteget foglalkozik a gyerekekkel. Külön örvendek annak, hogy van Kolumbán Sanyika, a gitárosunk, aki minden egyes alkalommal jelen van, részt vesznek az ünnepségeken, úgyhogy nem konfirmáljuk ki őket, hanem az élet elszólítja őket máshova, de azért hétvégén igyekeznek haza, van három református kollégistánk, többen nőttek ki a kezünk közül, lelkipásztorok lettek, az én lelkészségem alatt négy fiatal jutott be a teológiára, lelkészként szolgál. Aztán külön köszönöm azoknak a fiataloknak a helytállását, akik az orgona mellett játszanak, a feleségem tanította be, és a közelről bejáró tanárok tanítnak diákokat. Amíg a feleségem betegeskedett, vagy éppen nem volt idehaza, ezek a fiatal lányok végezték a kantori szolgálatot. Valahogy, amikor visszatekintünk, és azt látjuk, hogy hagytunk valakit a hátunk mögött, akkor azt mondtuk, hogy nem éltünk hiába. Úgy, ahogy azt szokták mondani az erdészetnél is, hogy ha egy fát ültetett az ember, nem élt hiába, akkor azt kell mondjam, hogy nem vagyunk irigyek a szolgálatunkra, nem vagyunk önzőek a feladatunkkal. Minden egyes alkalommal, ha lehetőségem van, mindig fiatal teológust hívok szolgálni nyáron és ünnepnapokon is, hogy besegítsen úrvacsora osztani, hogy mindazt, amit én tudok, át tudjam adni. Természetesen ez az én életstílusom, ez az én receptem, hozzá kell tegyen mindenki az ő szeletjét, és akkor hiszik, hogy egészséges keresztények nőnek fel.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Van egy gyönyörű szép református templom a főút mellett. Ezt hányba építették, mióta áll itt az út mellett?
Bardoc 1705-től önálló egyházközség. Benkő József a Filius Postumusszában megemlíti, hogy annak idején székely szaldobosnak lett volna a filiája, hát ezt így nem hisszük, de azt tudjuk, hogy az 1300-as évektől Bardocon már lelkész van, akkor egy Mihály nevű papja van. Benkő József leírásából megtudjuk, hogy az 1600-as évek elején református lelki pásztora van Bardocnak. Több temploma volt, a torony érdekes módon különálló, a tornyot 1760-ban építették, ez a mostani templom 1880 és 82 között épült. Valahányszor elmegyek nagyvárosokba vagy helységekbe egy-egy templom mellett, egy-egy torony mellett, mindig eszembe jut, hogy az ortodoxok és a katolikusokat keresztet vetnek. Megkérdezte valaki a múltkor tőlem, hogy hát a református ember mit csinál, ha elmegy a templom előtt? És akkor azt mondtam, hogy olyan egyszerű, meg kell állni a Bardoci templom előtt, és meg kell nézni, hogy a torony oldalán egy négyszögletű helyre mi van beírva. A következő felirat szerepel. A tornyot, templomot építünk helységünk díszére és Isten hív tiszteletére. Állj meg jó keresztjén, tekintse Sionra, hogy üdvességet nyárj az egek várába. Épült fundamentumában 1760. Tehát azt tudom elmondani, hogy valójában ebben a rohanó világban olyan jó lenne megállni, és ne csak a templomra és az Isten Sionjára tekintenénk, hanem hálát adnánk az Istennek, hogy ezekben a napokban megtart bennünket, hiszen mindenkornak, minden korosztálynak megvolt a maga kihívása, megvolt a maga problémája, de azok, akik valójában hinni tudtak, akik bízni tudtak, akik életüket oda tudták adni Istennek és az ő kezébe, tették a kezüket, én azt mondom, hogy azok az emberek mindenhol megtalálták az életükbe a megoldást, a békességet és a boldogságot.
Műemléktemplom, vagy nincs a műemléklistán?
Minden templomot műemléknek nyilvánítottak az utóbbi időben, de nem műemléktemplom a Bardoci templom, de vannak műemléktárgyaink a templomba. Nagyon sokan nem tudják. Van egy 14. századi harang a Bardoci templomba bent a templomba elhelyezve. Ez egy üzemképes harang. Sikerült restauráltatnunk. Olyan írás található rajta, amit mind a mai napig nem fejtettek meg. Benkő Eleknek van egy leírása, egy tanulmánya erről a Bardoci harangról. Műemlékharang, nagyon értékes, 60 kiló. És minden esztendőben egyszer vagy kétszer meg szoktuk szólaltatni, amikor konfirmálnak a gyerekek, hát az idén kétszer szólott, mert konfirmáltak a kicsik is, konfirmáltak a nagyok is, tehát a 7-es, 8-osok, és ilyenkor mindig olyan megrázó, borsózik az embernek a háta, amikor megszólal, rengeteg ezüst van benne, mikor megszólal ez a kis harang. Van nekünk még a templomunkban műemlék, van egy műemlék orgonánk, amit a Bardoci gyülekezet ebbe a templomba készítettet 1883. Kolonics István 159. művel kézivásárhelyi orgonnal készítő készítette. A második világháború idején a sípokból, a bentiekből, a kintiekből elvitték hadászati célra. Ezt 75-ben sikerült pótolni. Ugyanakkor műemlék a templomban lévő faragott kő úrasztala, a szószék korona, és ugyanakkor az összes pad, hiszen a másik templomba volt készítve, és azok vannak restaurálva, kerültek vissza a templomba.
A toronyban hány harang szól?
A toronyban kettő harang van. A toronyi harangoknak a története nagyon érdekes, mert az első világháború idején elvittek egyet hadászati célra, és 1906-ban elindult Amerikába egy kivándorlási folyamat. Tehát ezt nem most találták, hogy külföldre mennek dolgozni. Több mint 130-an mentek ki Amerikába, és a kezembe tartok egy olyan levelet, néha amikor bemegyek a lelkészilak irodájába, amit az Amerikában élő bardociak küldtek, összegyűjtögetve a kicsi pénzecskéjüket, hogy a falujukból elvitt harangot pótolják. Hát pótolták ezt a harangot, később ez a harang nem felel meg a célnak, mert nem elég nagy. Mind a kettőt beadták és megpótolták, újra öntötték. 1937-ben König Frigyes aradi öntőmester készített két harangot, az egyik 305 kilós, a másik 205 kilós. A toronyunkban van, és örömmel és hálaadással hallgatjuk. Azt mondják a szomszédfalusi emberek, hogy messze elhaladszik a hangja, tehát nagyon értékes és mély hangja van ennek a két harangnak.
Ülésrend van-e a templomban?
A férfiak és a nők külön ülnek, de amit érdekesnek találok azt, hogy keresztelő és esküvő alkalmával ezt a szabályt valahogy felrúgják. Mindig mindenki odaül, hova neki tetszik. A nagykorba is, ahová mindig férfiak szoktak különben ülni, oda keresztelés esküvő alkalmával oda is vegyesen ülnek be az emberek, hanem ami eszembe jut erről a kérdésről az az, hogy van nekünk egy nagyon érdekes temetünk. Én nem nagyon találkoztam ilyen helyzettel, mint ami van Bardocon. Itt nem úgy van, hogy sorba temetkeznek az emberek, próbáljuk, hogy sorba temetkezzenek, hogy a temető is legyen szép rendben, hanem itt a nagyszülők, a szülők és a gyerekek egymás mellett feküsznek. Ez nagyon érdekes, már eleve ki vannak hagyva a helyek, hogyha majd meghalok, akkor legyen nekem helye. Nagyon érdekes, rettenetesen sokat foglalkozunk a temetőnkkel, annak a karbantartásával, a rendben tartásával, mert azt mondják, hogy ha bemész egy faluba és meg akarod ismerni a falut, akkor legelőször menj ki a temetőbe, és akkor meglátod, hogy ki laknak ott. De egy alkalommal nagyon szemetes volt a temetőnk, és kimentem, hát kiszoktam sokszor járni, hogy minden rendben legyen, meg is szólítok elég sok embert, és van is ebből probléma elég. Egy alkalommal mondom, hogy hát én nem tudom, a magyar hermányiak miért hordják ebbe a bardoci temetőbe keresztül a szemetet. Megáll az egyik bardoci hívőnkös, a tisztetes úr, nem a hermányiak hordják. Hát mondom, akkor biztos a bardociak, akkor kéne szólni, hogy tegyünk rendet a temetőbe. Ravatalozó készül, és nagy örömünkre fog szolgálni, láttuk a távrajzokat. Én azt mondom, hogy a templom után az egyik legfontosabb dolog a faluba a ravatalozó. Nem csak, hogy kultúra kérdése, hanem ebben a rohanó világban azért nagyon fontos az, hogy ne kelljen fél órákat gyalogolni az úton, meg harangozni. Egy kicsikét örvendek is neki, de sajnálom is azt, hogy a temetés a legkomolyabb Bardoszon. Ha egyszer meghalt valaki, akkor megállott a világ. Olyan is van, hogy 5-600-an vannak a temetésen. Én azt mondom, hogy ha ravatalozó lesz, már nem lesz. Annyian. Szomorúan látom, hogy Baróton például, mikor kezdődik a temetés, akkor az emberek nem a temetésre mennek, hanem már jönnek vissza, mert lerészvételtek, már látták őket, és akkor már mennek is haza. Ezek új dolgok, hát reméljük, hogy falun azért még mindig megmarad a varázsa a temetőnek is, temetésnek is, és megmarad az életnek is, a halálnak is, a maga megfelelő helye az életbe, de én hiszem, hogy azok, akik ebben az életben az Úr Jézussal, az Istennel élik meg az életüket, ha haláluk után is oda kerülnek hozzá, aki megkeresett, megtart bennünket, és az ő fiát adta, hogy senki el ne vesszen közülünk.
Sugar Imre vagyok, a Bardoci közbirtokosság, től 2000-ben, április 16-én jegyződött be, most azóta az álnika vagyok, elég jól működünk, 960 hektárunk van, abból 450 regelő, és 513 erdős területünk. Van bárdősödött regelő is, de erdőnek használjuk.
Minden területet sikerült visszaszerezni?
Volt még valami területünk, amit nem tudtunk telekömülőleg bizonyítani, azt nem kaptuk vissza, és maradt annak, mert őseink vették volt meg, de nem tudtuk bizonyítani, és az maradt 13 hektár.
Milyen minőségűek ezek a földek? Lehet jól gazdálkodni rajta?
Voltak olyan területek, mivel a vadászat véget nem voltak tisztítva, volt rossz területe is, de van a jó területünk is, úgyhogy haszonvehető területek vannak. Elég jó erdőink voltak, bükk, sfanyúj kavasabb volt, cserénk is kavasabb volt, de a tavalyi katasztróf úgy az a széltörés, az tönkretett nekünk sok területen az erdőt, a legjobb minőségű bükköt, vagy 4000 köbméter bükköt tett tönkre nekünk, abban van kavis fanyő is, és megint lagyfak, nyar, nyír, ezek rakottya.
És hol tudják értékesíteni ezt a fa mennyiséget?
Itt vannak kitármelő cégek, amelyek megvásárolja, és mi tőlük vesszük vissza liciten keresztül a tűzifát a tagoknak.
Akkor nem kerül több a leves, mint a hús?
Így, jobban, hogy nem kell ember után annyit fizetni, és nincs kiadás annyi. És így több pénzünk megmaros. Tavaly is olyan jó jövedelemmel zártunk, úgyhogy egyik legjobb jövedelmet mi hoztunk erdővidéke.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Jelenleg 256 tagja van. 166-tal indultunk, de mivel holtok el, és ugye voltak, akik hagyatékot csináltok, se vége szaporodott, na, hogy 260 tag van, 256.
Erdősítésben gondolkodnak-e?
Vatka sok van, ugye medvék is hancsak meg a fenyőköt, és a vaddisznyú sok területet összetúrnak, és olyan hasznot nem tudjuk venni, nem regeltessük, azt be fogjuk ültetni. Ma ültettünk olyan területet, hogy muszáj volt, mert így akkor csak hallott a levegőt, nézte a madarak, nézte, minden nem volt egyéb, amire használ.
Lehet közmunkából megoldani, vagy minden év fizetni kell?
Van, ahol fizetni kell, mert most napszalmosokkal dolgoztunk, például most 15 ezer csemetét kell elültessünk, csere, büks, cseresznye, mert egy hájt úgy hívják a helyiséget Dobrotó, azt az árdős részt. Sok fenyő kiszáradt, nem bírja a fenyő, csak végát cseréves bükkel kell beültessük.
És a csemetéket azt honnan kapják?
Ha itt van csemetekárt, akik direkt tármelik azt az ültetni való csemetéket, többféle fenyőt, lombhullottőt, fehér fenyőt, vörös fenyőt, kétféle tőgy van, és akkor juhor, cseresznyes ezeket, amit megbír a mi területünk idevalő, mert mind hozhatnak más hárjon, azok nem élnek meg, és akkor vizes hályeken csak ezek élnek meg a kőr is, jágenyafak, s ezek.
Említette az elnök úr a vadkárokat. Sok probléma van ebből, hogy tesznek tönkre mezőn, erdőn, házaknál gazdaságokat?
Igen. Mivel vadász is vagyok én, nem abba fontba vadászok én, de mindenütt probléma van ezekkel a vadkárokkal.
Túlszaporodtak az állatok, vagy mi a probléma?
Pláne a medvék aztán túl vannak erősen, hát a disznők is. A szorvosok nem tesznek, mondjuk azok kiszedik a csemetéket, vagy lerágják ősszel a csemetéknek a tatáit, és azért kell bakanni, hogy télen ne szedjék le a tatáiket a csemetéknek.
Hogy lehetne megoldani ezt a problémát? Na, úgy tűnik, hogy országos szinten csak szóban beszélnek róla, de még valós megoldást nem igazán lehet látni.
Mondjuk én voltam sztrájkolni Bukarestbe is az véget, de nem öldődött meg, mert nem adtak annyi medve, vagy a kilövési keretet, hogy ne legyen olyan sok medve, mert nagyon szaporulott, és akkor csak maradnak, ha nincs kilövési keret.
Hát néhány állatot vigyenek el a parlament kertjébe, és mikor majd tönkre teszik ott a füves tészt, akkor bizonyára másképp gondolkodnak ők is.
Most kezdődik a parzás, ugye idegességig, mert a fenyőfalkot mind meghancsa. Ősszel pedig letörik, majd játszodnak a bocsokkal, felmennek, letörik az ágakat a gyümölcsfákról, a vackorkörtéről, vagy vadolmáról, vagy manas területeken, úgyhogy erre mind lehet számítani az ilyen vadkárokra.
Hogyha az állatok károsítanak, valaki megtérít ezeket a károkat a gazdálkodóknak, vagy esetleg a közbirtokosságnak? Vagy gyűjtik önök is a papírokat, a dosszárokat, adják le, de még ez irányban nincs lépés?
Nekem is a mezőn volt, mert tavaszbúzán volt, a disznyúk sem advég tönkretették, a kart megfizette az állam. De például a vadász területet kihasználja, azt kéne megfizesse, ha nem tudja megőrizni a területet a vadoktól. És akkor csináltunk vadfődát. Én magam is saját területemet, a szaldovosi területen, vadfődnek használtam fel egy kaszállót, felszántottuk, tavaszbúzát lettük be, hogy fogjuk vissza a disznyókat és a medvéket, hogy ne tegyenek kárt a mezőn.
Említette a széltörést, itt a településen azért vannak fafeldolgozók. Mennyiben szempont önöknek, vagy prioritás az, hogy ha ők akarnak fát vásárolni, inkább a közelieknek adjuk, mint a távoliaknak? Vagy a piac dönt, hogy ki ad többet, azt kapja?
Megadják az ittaniak, és azért jobb, mert akkor a pénz itten marad. A vidéken marad, nem viszik el más vidékre, és még munkát is tudnak az embereknek adni egy pár fiatalnak. Mert ugye most a bányák leállottak, itt nincsen munkalehetőség, nagy a fiatalságnak, így erdőkitármeléssel, mezőgazdaság, és állattenyésztéssel inkább ezzel foglalkoznak itt.
Lesz jövő itt a faluban? Mondjuk, ha 20 évben gondolkodunk, mi lesz 20 év múlva? Mert hallom, hogy a fiatalok külföldöt választják megélhetés céljából.
Nem tudom, erre milyen választ adjak, elég nehéz lesz. Csak vannak fiatal férfiak, legények, akik vele mentek már mezőgazdaságba, úgy állattenyésztésbe, Tahanekkel, Jókkal vagy Disznókkal dolgoznak, úgyhogy csak gondolom, hogy maradnak itt a falun is, mindenki nem megy el.
Támogatás céljából fordulnak-e a közbirtokossághoz az intézmények, magánszemélyek?
Támogassuk a Baruti Kórházot, a Baruti Futball csapatot, az egyházat, iskolát, óvodát, a községnapot, és a Bardos falu napot, és van egy székely egyesület, egy virtus, azt is igen. És vannak, akik például rokkontok, azt megszavazzák a évi közgyűlésén, hogy azoknak 2 méter fát adjunk minden évben.
Hát akkor jó önökkel jobba lenni, hogyha akarjuk, hogy haladjunk minden területen.
Még jól haladtunk, na úgyhogy szép dolog volt. Az egyháznál pedig a baruzi temetőt mindig besegítünk a pucolással, kaszálással, megpucolással. A polgármester hivatallal összedolgozunk, elég jól működik a baruzi polgármester hivatalsal, közbirtokosság is, iskola, óvoda, minden, úgyhogy én meg vagyok elégedve.
Lázár Árpád vagyok, Bardocról, bányavillanyszerelő voltam annak idején. Most nyugdíjas vagyok, 64 éves, volt 25 és fél éves munkaviszonyom, és utána elengedtek kedvezményesen nyugdíjba. A Köpeci bányavállalatnál voltam bányavillanyszerelő szakon, és aztán az Úristen megsegített, hogy mai napig bírom, még csinálgassuk, amit lehet. Így a falu közösségben, és ahol valaki megkér, akár víz, villany, valamilyen szolgáltatásra nyújthatok, szeretettel csinálom. Itt a faluban azt mondhatom, hogy olyan egy olyan 10 gazda, aki összegyűjtögette így a füdeket, béreli vagy megvásároltas, akinek van hozzá való felszerelés, annak megéri így gazdálkodni, de így, hogy az ember a nyugdíjra költse, szerintem nincs értelme, mert csak kínlódás. Így, hogy az ember csak azért tartja, hogy a nyugdíjra befektet, és akkor azt valamennyi terménye lesz, akkor azt feleteti, és akkor az csak olyan, hogy az ember elszórakozza, vagy egyáltalán felhasználja azt a jövedelmet, amit ő megtermel, vagy egyáltalán az államtól kap, az visszafekteti. Hogyha egy kicsi jövedelmén plusz nincs, akkor szinte értelmetlen az egész.
Az Őrmösi gazda egyszer azt mondta a mikrofonom előtt, hogy ők azért dolgoznak, hogy fáradjanak el, hogy éjjel tudjanak aludni. Nem kifizetődő a gazdálkodás, de hát valamit kell csinálni napközben. Itt látom, hogy nagyon rendezett az udvaruk, van virágos kert, zöldséges kert, akkor ezt azért még fenntartják, és megdolgozzák.
Tényleg úgy van, hogy tetszett mondani, hogy azért, hogy elfoglaljuk magukat. Én nem tudom, hogy máshogy van ezzel, most már egy idő óta úgy vagyunk, hogy akármennyi dolgozunk, még rosszabb, akkor tényleg egész éjjel ülve alszunk, mert nem tudunk aludni, mert az ember még jobban kifárad. Ezelőtt fiatalkorában az ember bármelyik napszakba tudott pihenni, még akkor is, ha nem utál fárad. Most, ha kifárasztam magát, még ugyan nem tud aludni, mert ez úgy van, hogy altatult, ha beveszi az ember, akkor még bolondságot csinál magának, mert akkor még összezavarja a rendes életvitelt.
Milyen volt itt Bardocon gyerekkorában? Mennyire volt más a falu képe? Mert most nagyon rendezett portákat látunk, szép házakat látunk, bizonyára, hogy sokat fejlődött az elmúlt 40-50 évben.
Azt mondhatom, hogy ezelőtt az én gyermekkoromban itt a kapunk belül is, általában itt falu viszonylatban, vagy vidék viszonylatban minden portán belül legalább 3 nemzedék volt. Emlékszem, az én gyermekkoromra éltek nagyszüleim, szüleim, úgy akkor a kommunista rendszerben édesapám dolgozott a bányánál, akkor nagyszüleim már szinte nyugdíjas korban éltem őket. Még akkor is a kollektívbe bedolgoztak, a TSZ-be, de akkor ugye azért a kevésért, amit ott adtak, azért mentünk iskolába, tanultunk, hazajöttünk, tanulás után mentünk, segítettünk. Akkor el volt az életvitel. Akkor a magánszféra itt nagyon vissza volt szorítva, volt 2-3 gazda itt a faluba, aki úgy megmaradt, ugye nem álltak be a TSZ-be, akkor azokat üldözték. Itt elég most a körülmények között volt az élet lehetőség, mert akkor is volt, aki Brassóba jár dolgozni, Sepsiszentgyörre, vagy egyáltalán itt a föld mellett maradtak a kollektívbe. Eleinte az is jól ment, de a végén aztán olyan lett, hogy elég lerobbant állapodva került volt.
De összetartóak voltak az emberek? Hogyha mondjuk nekem volt ma munkám, akkor jöttek a szomszédok, a rokonok segíteni, és majd egy másik alkalommal elmentünk neki, visszasegítettük.
Ezelőtt ez volt a jellemző erre az egész vidékre. Hogyha valakit látok építkezni, nem kellett oda menjen. Most, ha menjen az ember, még pénzét sem tudnak. Olyan elpolgáriasodott, elnyugatiasodott az emberiség itt nálunk fele. Én hallottam nagyanyámtól, édesapámtól, hogy ezelőtt, ha kellett a szarvozatnak a faanyagot az erdőről, úgy mondtuk kalakába, mentek az emberek 10-12 fogattal is hozták, ha követ kellett, ha építkezésre mentek. Most nem mennek, mert az emberek úgy lekötte ez a mindennap, kiválképpen a fiatalság, aki el kell menjen, ugye 7-7 ország, olyanok vannak innen tőlünk, akik Dániába, Angliába, mindenfelé járnak dolgozni, azért, hogy egy kicsit vastagabb szeletkenyeret tudjanak előállítani, vagy a családjának valamit, vagy egyáltalán meg akar otthon a kapun belül mutatni, azért el kell menni. És általában ez a családnak a rovására megy, ezt napirende hallja az ember tévében, rádióban mindig, hogy elidegenednek, a gyermekek, nagyszülők vagy idegenek lemaradnak. Ez elég szomorúság, mert nőnek fel a nemzedékek, ott van, hogy a szülők elidegenednek saját gyermekéktől, a tanügyek nem tudnak, mert ugye azt is megszigorították. Ezelőtt mi nem mertünk hazajönni, hogy körmös kaptunk, most a tanároknak ki van adva, nem szabad bántalmazni a gyermekeket. Akkor jövőt engem eleget megvártak az iskolába. Hát eleget, na most már benne gondolom nem ütnek, de azt mondom, hogy akkoriban a gyermeknek megvolt a kellő szigor. Úgy a kapunk belül a családi közösségében, mint az iskolából. Az én fiaim is mind a kettő Kolozsváron egyetemet végeztek, de ezt nem mindenki tudta megtenni, mert azt csak mi tudjuk, hogy nyektük ki azt a 4-5 esztendőt, amit ott volt a Kolozsváron, a két fiam. Na hát ők emberek lettek, hát más is az, de én azt kérdeztem, hogy akartok tanulni, vagy hál' Istennek főd elég van, és lehetett dolgozni, mondom, és azt mondták, hogy ha megpróbálkoznak, és az Úristen megsegítette. Elvégezték az iskolákat, most megnősültek, munkahely viszonyban is jól vannak, hál' Istennek, és én ezt kívánom mindenkinek. Ezelőtt azt mondták, a gyermek már kicsikorától megtanulja a gazdálkodást a szülői háznál, kicsikorában odaállítsák a tehetségéhez képest olyan munkára, amit megtudott, és hogy a szülő mellett megtanult a gazdálkodást. Most ugye vannak ilyen a tanfolyamok, nagyon jó, nagyon helyén való. Én azt látom, ami negatívum, hogy az embereknek a munkakedve el van menve, nem lássák a, hogy szoktuk mondani, az alagút végén a világosságot, mert ez úgy van, hogy egyszer a vodkárok, akkor ugye itt nálunk sajnos megvan ez a púpa hatunk, hogy a szaldobosi közösség, hogy itt a közeli földeken nem tudnak termelni. Ez úgy látszik, hogy egy olyan általános jelenség egész erdészete a fiatal nemzedéknek is. Jó volna, hogy végre észre térnének, mert Istentől és embertől el vannak távolodva. Mindenki csak azonnal, és minél hamarabb meg akarna gazdagodni, vagy egyáltalán anyagi javakot szerezni, de ezelőtt sem adták ingyen a pénzeket. A felfelé való létrának is a fogát mind meg kellett mászni ahhoz, hogy elérje. Fáradtságos munkával, de aki elért, amikor felért, akkor egyet nagyot sóhajtott, na az Úristennek legyen háló. De most az emberek nem tudják, oda vagyunk kerülve a fiatalság, felnő, még mulatni sem tud. Én több évtizeden keresztül zenekarunkhoz zenéltem, itt körbe zenéltük erdővidéket, de akkori fiatalság összeállott. Ha egy családi összejövetelén akar lakodalom keresztelőbe, jó hangulat volt, most ideig óraig menjen, de egy éneket nem tudnak. Ők azt szeretik ezt a fűtőzverős dolgot, már azt lássák, hogy minél hitványabb járja, annál jobban néz ki. Tudom, mert én valamikor, mondom, zenész is voltam, és akkor láttuk, hogy mikor valaki táncolt, akkor mindenki egyformán táncolt. Most minél kirívóban viselkedik, hogy ez egy ügyes ember, ez meg hogy tud táncolni, ki tudja, hol tanulta. Közben nem tanultott, még annyit sem tudott, mind amennyit kellett volna, minimális dolog legyen.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Néha hiányzik ez a világ, hogy eljárná még a falmenti lopakodót, Árpi bácsi?
Koromhoz képest én nem panaszkodom, mert én még mai napig is közben előveszem a hangszert, ugye most már a zenekarba ketten is elholtok, de akkoriban ez volt a menő a miénk, ugye akkor ide egy ősszel háromszületi bálot is muzsikáltunk falunként, volt a fiatalság, akkor középkorok, még a házas emberek is, most évek telnek el, nem csinálnak a fiatalság, nincs összetartó erő. Ezelőtt kényszerítették, vagy kötelezővé tették, ez a megint nekünk Románia keretén belül ott tanügyeket is mindig, hogy a gyermekekkel, felnőttekkel foglalkoztak, mi is a felnőttekkel, még Bukarestben is voltunk, a szilveszteri műsort felvették, akkor voltunk Völcsearára, az Old Völgyi megyékből. Csak példának hozom fel, hogy Marosvásárhely mellett Magyarországon is párszor voltunk. Így akkor volt egy érdekel az embereknek. Talán ez a sok programos tévé leköti, ez a sok sorozat aztán megöli a szabadidőt, az ember odafigyel, hogy na, ezt kumamoszon láttad, de hallottad, de hogy nem mi történt, akkor most már az a menü. Viszont ezelőtt időszakítottak, elmentek ősszel, mikor betakarodás volt. Krumpli válogatni, krumpli szedni, elmentek kukorica fosztani ősszel, vagy bármikor, amikor volt egy ilyen kaláka, tavasszal krumpli ültetéskor, vagy nyárba kapáláskor, így kalákába összetársultak, és akkor is lehetett élni, és még talán jobb, az emberek jobban odafigyeltek. Most mindenki, mint a csiga begubózik a házába, mindenki meg akar a maga zsírjába sülni, ha bár előbb-utóbb csak rájön az emberiség, csak az a legnagyobb probléma szerintem, hogy mindig az embernek örökké maga felé vonó az orientálása. Elmondhatom, hogy egy közeli jóbarát többre viszi az ember, mint egy közeli rokonságba levő valakit, akivel esetleg egy rossz élménye van, de sajnos, hogy ezt hozta ez a rendszer. Én azt mondom, hogy ez okozta az embereknek ezt a kivetkőzést az ezelőtti életvitelből.
Gondolom, hogy vasárnaponként délután, gyerekkorában, fiatalabb korában itt is a kapuk előtt tele volt, kiültek, beszélgettek az emberek. Ez manapság megtörténik-e? Úgy összejárnak-e a szomszédok, amikor van szabadidő, vagy legalább vasárnap délután elmennek a bárba, beszélgetnek egy sör mellett, vagy egy pohár pálinka mellett? Vagy ez is már kiment divatból?
Ha nagyon-nagyon megváltozott, mondom, ilyen téren is. Vasárnapon aztán úgy volt, hogy a templomok tele voltak. Az idős emberek székelyharisnyáson, az asszonyok, a régi rokolyás öreg nénik elment templomba, és a fiatalabb, a templomban meg volt mindenkinek a padja. Vasárnap délután kiültek, volt ideig elbeszélgetni, meghántak, vették az elmúlt héti problémákat, gondokat. Most mindenki húzódik el, vagy ha nem tud elmenni valahova, akkor vagy a televízió elejbe, vagy valami programot. Most általában arra megy ki a játék, hogy mindig a programokat úgy osztja be az ember, hogy vagy a család együtt akkor tud lenni hétvégekor, vagy pedig úgy van, hogy akkorra ütemezi be az olyan dolgokat, amit máskor hétközben nem tud megcsinálni.
Árpi bácsi, nem vonzott a nagy világ? Nem vágyodott el Bardócról?
Volt, de azt mondom, hogy nem volt nekem ilyen elképzelésem, csak négyen vagyunk testvérek, én voltam a legkisebb. A fiúk közül van egy húgom még, az itt óvni a helyi óvodában. Én mindig ilyen családcentrikus voltam, úgy nevelkedtem fel itthon. Aztán az Úristen úgy segített, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget. Voltam bányai perőszakos iskola Balambányán. Akkor, amikor elvégeztem, itt ugye megvolt a lehetőség, itt a Köpec bányavállalatnál leéltem, addig még nyugdíjba jöttem. És akkor itt nem kívánkoztam. Voltunk így eltávolba, voltunk Magyarországról, legnagyobb fűtestvérem Bukarestben lakik. De így, hogy így kimenjek dolgozni, semmit mondom én, ha dolgozni akarok, itt eleget tudok. Volt egy jó mondás az egyik zenész kollégámnak, szegény meghalt egy jó pár éve. Azt mondta, hogy Árpika fiam, jobb a sűrűk rajcár, mint a gyérforint. Mindig ezt tartottam magamot, hogy itthon annak, akik tudom, hogy hónap után is valakinek valamit megcsináltam, akár a szakterületemen belül, akár segítségképpen, azt tudtam, hogy az az emberre számíthat az ember. És az ember, hogyha ilyen álló dolgok mellé, akkor egyáltalán nem kívánkozik. Mert aki még elment, azok mihoz jöttek, még a kommunista rendszerváltás után is, az lett, hogy ha elmennek külföldre, a pénzt hazahozzák. De az a pénz, az úgy csak olyan volt, mint a szitán átfolyó víz, hogy az jött, de az valamiben befektette, de utána maradt a semmivel. Munkaviszony nincsen, most már generációk vannak, hogy felnőttek, most lehetőség volna arra, hogy nyugdíjat kapjon, nincs sehol semmi, mert ez olyan napszámos munkának megy. Nekünk az Úristen meg segített. Jó nyugdíjat adnak, és én meg vagyok elégedve, és még mellette az Úristen, még éltetve egy kicsit még tudok valamit dolgozni, tovább tenni, akkor még az is még mellékkeresetnek jó.
Otilia vagyok.
Tókos Béla.
Néptánc oktatással foglalkoznak itt Bardócon. Kiket oktatnak néptáncra?
Általános iskolás gyermekeket, óvodások páran, első és 12. osztályig fel.
Ők jelenkeznek, vagy hogy indul el a csoport?
2009-ben indult el tulajdonképpen az iskolaigazgatónak a kérésére. Akkor az iskolából a gyermekek, akik szerettek volna néptáncot tanulni, jöttek, és azóta azok már végeztek is, tehát egyetemisták. Azóta így folyamatosan újítjuk, meghirdetjük 3-4 évente, hogy új csoport indul, és aki szeretne. az jön.
Van olyan, hogy egyszerre több csoport is működik? Hogy van kicsi, közepes, meg haladó, meg nem tudom milyen változat?
Igen, van egy kis csoportunk, van egy középcsoportunk, és van egy nagy csoportunk. Három csoportot működtettünk egyszerre.
Mikor vannak a próbák?
Hétvégén. Pénteken vannak a nagyobbaknak, és a kisebbeknek szombat délelőtt.
Egy alkalommal pénteken 2 óra, 2,5 óra, attól függ, hogyha a szereplésre készülünk, vagy fellépésekre készülünk, akkor többet tartunk, és hogyha nem, akkor 2 óra a nagyoknak. Szombaton pedig a kicsiknek 1 óra le kell kötni a gyereket, már hosszabb ideig elég fárasztó lekötni őket, meg nem is lehet nagyon, mert nem figyelnek oda, kifáradnak agyilag is, meg fizikailag is. A középsősöknek is 2 óra tartunk.
Bárkit meg lehet tanítani táncolni?
Én úgy gondolom, hogy igen. Ha nem is olyan szinten, hogy profi táncos legyen, hanem valamilyen szinten mégis fejlődik a ritmusérzék.
A személyiség, akkor összekovácsolunk egy közösséget, ami éveken keresztül, meg felnőtt korba is tart, és van ez a néptáncos közösség, úgy mondják nekük. Az egyetemisták is, akik kinőttek innen, és egyetemre kerültek, azok is mind táncolnak most már. Úgyhogy oda, ahova elmentek egyetemre, ott is táncolnak, ott is ugyanebben a közösségben forgolódnak, úgyhogy ez szerintem egy jó lehetőség nekük is, ha egy néptáncos közösségben akarnak majd tovább működni, vagy tovább fejleszteni magukat, akkor is tudnak érvényesülni.
Sok olyan jelentkező van, aki szeret táncolni, de se tehetsége hozzá semmi, és akkor kell kínlódni vele?
Ez úgy működik, hogy odahozzák a gyereket, mi azért felmérjük nagyjából, hogy van-e érzéke egy nagyon kevés is a tánchoz. És ha van egy nagyon kevés érzéke is a tánchoz, akkor azt mi tudjuk fejleszteni tovább. Vannak olyan jelentkezők is, akit a szülei szeretnének, hogy minél többet táncoljon. Nem annyira fejlődőképes a gyerek, vagy nem annyira bírja a táncot, de úgyis egy bizonyos szintig meg tudjuk tanítani táncolni. Abból nem lesz biztos profi táncos, de úgyhogy az alaplépéseket legalább meg fogjuk tanítani neki, és az is valami érték neki.
Falmenti lopakodót el fogja járni egy lakodalomba, vagy egy akármilyen bálba. Milyen táncokat tanulhatnak meg azok, akik jelentkeznek a táncoktatásra?
Próbálunk mindenféle tájegységről nekik tanítani. Kezdetnek, ami könnyebbek, moldvai, felcsíki, erdővidékivel szoktunk kezdeni, gyermekjátékokkal. Később majd, mikor már egy bizonyos szintre elérnek, akkor a mezőségi, ami a legkönnyebb mindenkinek. Azután majd kalotaszegi, vajdaszentiványi, szatmár, mékeréki táncokat próbáltunk idáig oktatni a gyermekeknek.
A jobbakkal fellépésekre mennek?
Igen, megyünk fellépésekre, táncházakba is jártunk, fellépésekre is sok felá meghívnak, falunapokra is táncolni, úgyhogy már több helyen megfordultunk falunapokkor is, és bardocnapok, fülenapok, áll egészen Szentgyörgy napokig, mindenütt fellépünk a gyerekekkel, és úgy látom, hogy van értelme ezt csinálni, már a visszajelzésből azt lássuk, hogy szeretik, igény van rá, úgyhogy reméljük, hogy így is lesz továbbra is.
Gondolom, hogy aki belekóstol, és van egy kis sikerélménye, az nem hagyja abba, de lemorzsolódás van-e, hogy mondjuk kezdjük 20 emberrel, és akkor az év végére maradunk 15-tel, 16-tal?
Igen, ez általában mindig így szokott lenni. Amikor meghirdetünk egy csoportot, akkor ugye mindenki szeretne jönni, ugye jön a barátom, én is jövök, de viszont mindenkinek nincs tehetsége, mindenki nem tanul olyan könnyen, nem lehet mindenkit bevárni. Úgy ilyen középarányost kell végül is számolni, hogy úgy haladni, hogy mindenkinek jó legyen. Hát általában úgy 50-ből 20 szokott megmaradni.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Említette Véla, hogy összekovácsoló ereje is van a táncnak. Barátságok alakultak-e ki, hogy elkezdték a táncot, aztán barátnője lett, meg esetleg házastársa lett a táncos partnernek?
Jó példa, mert ez a mi példánk. Én is úgy ismertem meg a feleségemet, hogy egy bálba elmentünk a barátokkal, én néptánccal addig nem nagyon foglalkoztam. Az egyik barátom, ő néptáncolt, és azt mondta, hogy ő hoz szép táncos lányokat ki, hogy legyen kivel táncolni a bálba, fülébe. És akkor ismertem meg a feleségemet, és azóta együtt táncolgatunk.
Istennek legyen hála!
Istennek legyen hála!
Otilia gondolta azt, hogy egy ilyen bál után majd Béla lesz a férje?
Persze, az elején még nem gondoltam, de ez így kialakult. kölcsönös vonzalom volt.
És mivel foglalkoznak, amikor nem táncolnak, vagy táncot oktatnak?
Én árdész vagyok. A Baróti Magánárdészetnél 20 éve most már, hogy ezzel foglalkozom, és azon kívül otthon a falusi élet, amit enged.
Otilia?
Jelenleg gyermekeket nevelek otthonunk.
Mennyi energiát visz el ez a táncoktatás? Mert a mindennapokban otthon is családanya, feleség kell tenni a mindennapi dolgokat.
Közel most már 100 gyermekkel foglalkoztunk. Jelenleg egyetemisták, akik az első csoportunk volt. Tehát úgy nőttek fel, hogy tudtam minden bánatjukról, minden örömükről. Úgy kezeltek, mint barátnőt. Én is úgy viszonyultam hozzuk. Nagyon sok energia szükséges családanyaként is. És otthon is, hogy a házi munka, meg minden, de úgy gondolunk rá, mint szórakozásra. Kell nyilván készülni minden órára, hogy újakat tanuljunk, új koreográfiákat alakítsunk ki, de egy szórakozás.
Profi tánccsoportba is jártak, vagy ez hobbiként kezdődött, és akkor ez most már szenvedélyé vált?
Nem voltam soha profi táncos, ez hobbiként kezdődött. Bekerültem Nagykopecki Anna Máriához Barótra, az Erdővidék néptánccsoportba, és ott tanultam a táncot, majd utána elvégeztünk a feleségemmel mindketten egy táncoktatói tanfolyamot, amit István Ildikó és Mihály Pál tartott nekünk. Ők ezzel foglalkoznak, és így tudtunk ezzel foglalkozni továbbra is. Nekem visszamenőleg van nagyobb múltú táncos a családba, mert a testvérem Tókos Attila úgynevezett Kotty, ő a Magyar Állami Néptánc Együttes táncosa.
Mi a legnagyobb sikerélményük? Mert most már több generáció is kikerült a kezük alól. Mire emlékeznek úgy szívesen? Mert bizonyára sok fáradtsága járt ez az elmúlt 9-10 év.
Nekünk a legnagyobb sikerélmény az, hogyha gyerekektől visszajelzést kapunk, hogy ők kedvelik, szeretik, amit csinálnak, és szívesen jönnek táncra is, meg a fellépésekre is szívesen jönnek, nem noszogatni kell őket, meg nem hajtani kell őket, barátilag viszonyulnak hozzánk a gyermekek. Úgyhogy kiöntik nekünk a lelküket, elbeszélünk mindent közösen, táborokat szervezünk, táborokba megyünk el közösen, ott összekovácsolódunk, és ez a sikerélmény nekünk, hogy visszajelzést azt kapunk a gyerekektől, hogy igenis szeretnek minket, meg a táncot is szeretik.
Nagyon sok fiatal külföldön látja a jövőt. Otilia Béla gondolkodott-e abban, hogy máshol keresni a boldogságot?
Nem szeretnénk elmenni itthonról, nincs nagyon Erdővidéken munkalehetőség, viszont az, hogy most idegenbe elmenjünk valahova, most családtól elszakadni, nem gondolkozunk. Itt szeretnénk megélni.
Én soha nem gondolkoztam, én megpróbáltam ilyen külföldi munkával is, elmentem 2 hónapra dolgozni, de akkor sem az volt az eszembe, hogy én elköltözök itthonról. Egyszer egy a szakmám is ide köt, mert hogy árdész vagyok, én a természetben élek, úgy lehet mondani. Hogy reggel elmegyek, az is lehet 2 nap múlva jövök haza az erdőről, de én mindig a természet közelbe szerettem, és ott is szeretnék maradni, és Erdélyből el nem mennék semmi pénzét.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei Bardócon készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra. Thank you.